A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Június 11-e, kedd reggel van. És azt mondja, hogy 2 perc elmúlt, 6:30, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És megnézzük, hogy a kedves hallgatók mivel szórakoztatnak minket. Ők is itt vannak, valahányan, igen. 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám, ide lehet nekünk írni, és nyilván a törzs hallgatók, a koránkelők tudják ezt. Gézu már egy hajkúval meg is örvendeztetett minket. A Doorsról mondjuk mindig ugyanaz a lány jut az eszembe. Jó. Aztán... Papa Lő, azt mondja, de hosszúkás lett. Morgan After the Rain kartársak, kellemesen, hűvösben, felhősen és már szaporodó, de nem veszélyes mennyiségű dobozzal a közszolgák ülői művésznő szabadságharcos szakaszon, nagyobb Laha néninél a felfestett afrikai állat zavarthoz, mintha nem lenne színlátása, vagy értés, vagy valami, mert mennek itten a népek, mint a szavannán a jószágok. Papa tennap kétszer is elázott Lő, de nagyon.
D-kartárs is megírta.
D-kartárs.
Igen.
Igen, mostában M-kartást szállítmányozott, de most úgy látom az időből,
nem.
Füllet borongós, jó reggelt, kartársak, még csendes forgalmi viszonyok között indul ma a nagyvizit, kellemes 22 perc jelenleg Zuglóherme. Igen, Gödről. Ez egy jó idő. Nekem olyan átlagosnak tűnt, átlagos, nem tudok beszámolni, a Balatoni óta a sorakpart reláció az olyan volt, hogy olyan sima.
Átlagos, kicsit álmoskás, olyan, azért mindenkit olyan megviseli ez a hirtelen változásuk, igen, ez a nagyon nagy nyomás, ez a borongós idő. Pont ezen beszélgettünk, hogy reggel, hogy mennyire szórakozott tud az ember lenni.
Abszolút.
Hát figyelj, nekem a két legnagyobb. Az egyik, az, és ez semmi köze a korhoz, tehát a szórakozottsághoz, meg a ahhoz, mennyire vagy elgondolkodva, igen, tudod, ahhoz. Egyszer azt hittem, hogy megjavult a látásom, az volt a legjobb, mert vonatoztam egy ilyen hétvégi szórakozás után hazafelé, épp néztem ki a vonatablakból, és elméláztam rajta, hogy hát ez hihetetlen, tehát hogy így tudtam, hogy van ilyen, hogy mondjuk akinek mínuszos a szeme, az a korral javul, tud javulni. A jó apámnak is így volt. Van egy pont, ahol így eléri azt a
az
szintet,
ahol... Az is egyébként átment egy javulásra, és most öreg,
és
az öreg
átmegy a másik oldalra.
De
és kézzel azt hittem, hogy én már abban a fázisban vagyok, mert abban biztos voltam, hogy a kontaktlencsémet azt nem tettem be reggel, hiszen abba a szembe azt nem lehetett betenni. Uh-huh. Kicsit korán kellett kelni, és nagyon egy csík volt. Viszont nagyon szépen messziről láttam különböző madarakat, meg minden, és akkor egy fél óra ilyen örömködés után konstatáltam, hogy szemüvegben vagyok. Tehát azért, azért van ez a jó látás, nem, igen, azért, mert megjavult a szemem.
Na, úgyhogy... ez ilyen van, ugye az, hogy letesszük a szemüveget, és utána keresgéljük, hogy hol van, és kiderül, hogy nem tettük le, hanem a fejünk tetején mondjuk, ja, és oda kapunk, hát ez klasszikus. De valamelyik a nap nekem is volt egy ilyen, hogy annyira szépen megpucoltam, tudod, van ez az alkoholos kendő, amivel gyönyörűen, tényleg olyan lesz, hogy eszvetlen, és... És csak hirtelen az rémlett egy pár perc múlva, vagy egy negyed óra múlva, hogy én azt levettem a szemüvegemet, de hova raktam? És úristen, ja, na, hülye vagyok, megpucoltam, és itt van rajtam.
Na, mondok egy másikat, az volt a legjobb, amikor nagyon rohantam valahova, és már késésben voltam. Tudtam, hogyha nem futok, sietek, akkor biztos, hogy elkések. És közben telefonáltam is, és mondtam annak az illetőnek, akihez siettem találkozóra, hogy figyelj, rohanok, oda fogok érni, meg minden, és az utca felénél észbe kaptam, hogy ja, a telefonom, azt otthon hagytam, visszarohantam, de közben telefonáltam. Tehát, hogy,
az is jó.
Ugye? És így kerestem a telefonomat, hogy hova tettem le.
Igen, mert úgy már én
és
is
közben mondtam, hogy valahol elhagytam a telefonomat, igen. És megkérdezte, hogy nem azon beszélünk. Mert ugye sokszor van olyan, hogy van egy másik készülék is, de mondom, de azon beszélünk. Jó, rendben, akkor fordulás vissza. Sietünk, futunk tovább. Úgyhogy van ilyen.
Igen, én is volt már, hogy elkértem a telefonszámát valakinek telefonon. Hát ezek ilyen klasszikusok. Ezt olvastam annak idején, amikor fiatal voltam, és az még jó. Érdekelt a jóga csodája, ilyen nagyon misztikusnak tűnt, és a Wenninger adta a könyvébe, találkoztam ezzel az egyhegyűség állapotaként írja le ezt a helyzetet, amikor egy kicsit nagyon ráfókuszálunk valamire, és akkor...
Igen, a baseball sapkára jutott eszembe konkrétan ez az egész történet reggel, tehát ugye, hogy nagyon fura az, nem, amikor az emberen sokáig sapka van, akkor úgy érzi, hogy nincs, de amikor leveszi, akkor meg úgy érzi, hogy van.
Igen.
Úgyhogy ezek egy ilyen
ez a huzamosabb idejű karóra hordás is olyan egyébként, hogyha nincs rajtad, akkor szinte fáj, és így megőrülsz, hogy úristen, hova raktad. Meg ha, főleg, ha legalábbis elindulok óra nélkül, vissza kell menned.
Borzasztó hiányérzetem.
Ez lehetetlen. Nem lehet
elmenni. Igen. Na jó, hát akkor
ilyen lütyőségeket.
Igen, lütyőségekről beszélgettünk. infokukat@millásreggeli.hu és a WhatsApp, Viber, SMS számunk, illetve a Messenger alkalmazásunk, ide lehet hasonlókat küldeni, illetve kérdezni is természetesen, mi pedig boldog névnapot kívánunk a Barnabásoknak.
Barnabásoknak, és sok érdekes név a naptárban, a Barangót szúrtam ki, és néztem meg, hogy annak eredete, használata, stb. Hát annyi, hogy a Nyelvtudományi Intézet által anyakönyvezhetőnek minősített név, ezt találtam az eredetéről, de aztán megtaláltam, hogy Petőfi Sándor Szerelem Átka című versenek a hőse Barangó, úgyhogy valószínűleg az ő kitalált alakja, és valaki úgy gondolta, hogy anyakönyvezteti, és ezt el is fogadta a Nyelvtudományi Intézet. Nem hiszem, hogy nagyon sok barangó hallgatunk lenne. A 2000-es években nem szerepelt a 100 leggyakoribb férfi név között. Na, évfordulók.
Mert ez érdekes, hogy a Petőfi mondja, vagy a Vörös Marti, akkor lehet.
Én kitalálom. Pont ez jutott.
Ez komolyan.
Pont ez jutott. Ez, én kitalálnék valami harhadságot, valami talált nevet, úgy
szeretnék
dobnának
ki. Szeretnék egy szigorú revizort ide behívni, igen, a Nyelvtudományi Intézettől, akik elutasítják a jobbnál jobb neveket, és a barangókat meg átengedik.
Igen.
Na, tessék.
Évfordulók 1982-ben mutatták be. Jézusom, hát az mennyi, az nagyon sok.
Ne, ne is mond.
Steven Spielberg rendezte E.T. a Földön kívüli című amerikai skifit, amiben, hát ahogy megnéztem, a zeneszerző John Williams az, aki rettenetes nagyot kasszált. Mindent elhozott. Golden Globe-ot, Grammy-t, Oscar-t, BAFTA-t, és még Cézára is jelölték, de azt, ja nem, az egész filmet. Szóval a zene óriási volt, és hát persze kapott egy csomó Oscar-t, díjat is a film. Steven Spielberg rendezésébe került vászonra ez a nagy klasszikus.
Érdekes, hogy a nagyon nagy ilyen óriási, hogy is mondják ezt, nem tudom mi, övezi az E.T.-t, tehát ilyen visszaemlékezés hullám, meg ilyesmi, de hogy például ott volt a harmadik típusú találkozások is, ami szintén egy ilyen mérföldkő skifi volt, főleg azzal az ötlettel, hogy a zenével tudnak kapcsolatot, igen, teremteni, ugye a,
igen,
szolmizálással, ugye konkrétan a Kodály módszerrel teremtenek kapcsolatot, és az is egy óriási jó film volt. Nem tudom, hogy az miért nem maradt meg ennyire, vagy megmaradt, csak én nem veszem észre.
Hát mert az lehet, hogy ilyen előregedő skifi, tehát amit már úgy...
Az E.T. meg nem.
Az E.T. meg olyan aranyos, tehát nem tud vénülni. Technikailag persze az IT mozgása már olyan vicces, meg máshogy csinálnák most meg, de miután egy ilyen aranyos figura volt, lehet, hogy azért teti a fenet, hogy ahogy működik ez. 85-ben a szovjet Vega egy űrszonda által szállított ballonszonda behatol, és méréseket végez a Vénusz légkörében. Ez még egy évfordulunk. És 2000, bocs, pont itt egy pötty a monitoron, 8-ban gyújtogatás következtében leég Erdély legmagasabb templomtornya, a besztercei szászok által épített 15. századi evangélikus templom.
Születéstaposok közül emeljünk ki egy párat, itt van Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, a Francia Akadémia tagja, 1910, Cousteau kapitány, ezen a napon született, mindenkinek megvan szerintem az a... Én azt gondolom, hogy a Jean Reno az nem... Kár, hogy nem játszotta el. Vagy eljátszotta a Cousteaut? Vagy...
Cousteaut nem. A nagy kékségben játszotta el.
Miért nem játszotta el a Cousteaut? A Jean Reno.
Igen.
Teljesen jó lett volna szerintem.
Hát igen, egyébként
most már
teljesen.
Egy kicsit így megpofásodott a Jean Reno, és a Cousteaunak ilyen vékonyabb arca volt. De...
Megpofásodott.
Hát úgy alul így kezd egy kicsit úgy kipockosodni, de egyébként még mindig tartja magát.
Abszolút. Jackie Stewart autóversenyzőről is emlékezzünk meg, a Forma 1 háromszoros világbajnoka, ő 1939-ben született.
Rádai Mihály, Kossuth Díjas operatőr, rendező, tévés szerkesztő, városvédő, 1942-ben született ezen a napon.
Aztán boldog születésnapot Váncsa István magyar újságíró kritikusnak, 49-es Karácsony...
Gasztrobubusnak.
Igen.
Igen. Zseniális könyveivel, igen.
Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterének, mert még az, ja. És lehet, hogy majd az is lesz. Ugye nagyon kis különbséggel nyerte a választást.
Hát, ez az egy kemény volt.
Az egy érdekes esemény. Köszöntjük őt is, őt. Hugh Laurie-t mondtuk.
Hugh Laurie, ugye? Igen, a Dr. House és még sok minden más. Zseniális.
Majd tőle idézünk egyet a
igen, meg hát van neki egy jó zenekara, és akkor majd játszunk. És ja. Peter Dinklage, amerikai zenész is ezen a napon született. Sokan tudják, hogy ő az a pacák, aki iszik és tud dolgokat. Mert ő ilyen. Tehát
igen.
A gyűrűk ura. Gyűrűk ura, hülyeséget beszéltem. Na, gyorsan akartam mondani, nem a gyűrűk ura. Természetesen nem, a trónok harca.
Szuper Levente, magyar jégkorongozó is ma ünnepelhet, ahogy Shia LaBeouf, amerikai színész is.
Mm, ja. Nem tudom, hogy mit tett le az asztalra, de mindegy.
A LaBeouf?
Hát nem a nagy kedvencem, mondjuk így.
Meg most valahogy el van tűnve az a nagy szakállal, hát meg így felnőtte. Ugye olyan fiatalos,
jó,
vagy fiatal színe.
De jó, hát lehet, hogy igaza van. Hát most lehet. Ezt kellett volna csinálni igen. Nekünk is. Igen. Jó, korán szakáll az nyugdíjba. Van, de már a többi az nincs.
Szakállal zseton nincs. Hát kinek hogy jön össze. Igen.
Na jó.
Na jó, zenéljünk.
Zenéljünk egyet, egy kis, ebbe a kis esős, borongos napba vigyünk egy kis ritmikát.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Na nézzük, ki mit ír.
A Le Monde például azt írja, hogy Azária Orbán Viktor kihívója. Ezt szemlézte.
Furcsa megállapítás.
A 444, a Le Monde online kiadása szerint Orbán Viktor kihívója, a francia lap print kiadása szerint antipopulista popstár, Baukó Attila, vagyis Azária, és szemlézte több mindenkit, a Telex is. Azt írták, hogy a Le Monde újságírója a három aréna koncert után írt több oldalas portrét Azáriáról, akinek közéleti szerepvállalását taglalják, idézve például a Four Moods 2 szövegét, és a francia lap Taylor Swifthez hasonlítja az itthoni közéleti hatását. A cikk szerint a Fideszen belül is aggodalomra ad okot az énekes népszerűsége és kormánykritikája.
Hát ott most van aggodalom bőven, igen, a párton belül több oldalról jönnek a dolgok. A Portfolio.hu-n kérlek szépen Virág Barnabással készült egy interjú, ugyanis jelentős átalakulás zajlik a hazai pénzforgalomban, új elektronikus fizetési ökoszisztéma épül 2020-ban, elindult, és azóta hibamentesen működő azonnali fizetés alapinfrastruktúrára, erre fejlesztik rá. És azt hiszem Quick lesz a neve, vagy Kuvik. Attól függ, hogy mondjuk, mert hogy QVIK. Úgyhogy portfolio.hu-n lehet erről az új digitalizáció.
Akkor az QVIK lesz inkább, szerintem.
Inkább QVIK, igen.
Incidens történt közben a magyar-ukrán határon, ezt a Portfolio is megírta, és úgy tűnik, hogy egy vélhetően menekülő hadköteleseket szállító teherautó tört át hazánk területére. Közben az orosz hadsereg bejelentette Staromajorszke elfoglalását, ezt nem erősítette meg az ukrán fél, úgyhogy ilyen háborús, sajnálatos hírek vannak. Minden esetre ez az incidens, ez egy érdekes újdonság ebben.
Ja, oppá, én is kikötöttem az Azariánál, meg a Lombonnál a 24.hu-n, igen.
Sok mindenki, mondom, szemlézte,
igen,
érdekes.
Igen, igen, aztán akkor viszont keresünk.
Van egy G7.hu, a legszegényebb településeken tarolt a Fidesz, 65 helyen nyert a Tisza, egy összefoglalás, több tucat olyan település volt, ahol a néhány hónapja még szinte ismeretlen Tisza párt európai parlamenti listája több szavazatot kapott, mint a Fidesz-KDNP, de hogy a érdekesség, ugye a legszegényebb településeken lehetett látni azt, hogy a kormánypárt, illetve a koalíció az, amit tarolt, ebből is mindenki levonhatja a következtetéseket.
Hát, bocs, telexnél akadtam le, és semmi, úgyhogy kidobtam sok percet a szemlével, és nem tudok olyat hozni. Sok a politika, tehát nem azért, mert nem tudnak írni, mondjuk, hanem sok az olyan politikai hír, amivel mi nem foglalkozunk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Megint 70 ezer fölött vagyunk, mármint a BUX.
Ja, a rekord.
Igen, fél százalékkal emelkedett tegnap a mutató, és 70.248 ponton zárt, ez 370 pont körüli többlet. És azt hiszem múltkor nem is sikerült, csak felszúrt, és nem zártunk 70 ezer fölött, most sikerült ott megragadni. Mindjárt mondom, hogy kik voltak a legmenőbb, mondjuk az Alteo volt, közel 8%-os wow. emelkedése. Ugye járt már egyszer 4000 fölött, de akkor úgy megrémültek az ártól a befektetők, hogy azonnal realizálásba kezdtek, és visszanyomták 3008 köré talán. És onnan indult most megint fölfelé, nagyon jó formában van a papír. A vezető részvények közül ez nem mondható el mindről, sőt konkrétan csak egyről, az OTP-ről azt tudott emelkedni 1,7%-kal 17.700-ig. A többiek estek, a Magyar Telekom 0,5%-kal 1020 forintra, a Richter Gedeon 1%-kal 9.375-re, és a MOL is 1%-kal 2836 forintra, és ahogy néztem, a tegnap még napon belül volt egy kis fordulat a forint piacán, de hát azt nem mondanám, hogy nagyon erős, ugye fölment 394 fölé az eurójegyzés, és 393-ig jött le, most meg akarnám nézni így reggel, de éppen nem találom, mindjárt mondom. 392,90.
Na, szuper.
Picit talán megnyugodott, de azért ez meg egy gyenge szint.
Hát Amerikában érdekes nap volt, több minden van. Ugye az európai hangulat az nem ragadt át a tengeren túlra, a kamat döntés előtt kivárnak a befektetők.
Holnap lesz, azt hiszem.
Ja, igen, úgyhogy most ilyen kivárási játék van, de közben a GameStop a zuhanó repülésben van, ugye, hát ugye volt elképesztő emelkedésben is, hát ez a volatilitás ugye látszik, hogy hiába a mém részvény őrület atyaként ismert Keith Gill Roaring Kitty, ugye, törekvései. Igen. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem úgy tűnik, hogy sikerül megállítani a zuhanást. Pénteken 2021 óta a legrosszabb napját zárta a cég, ezután pedig hétfőn is két számjegyű mínuszban volt, úgyhogy most nem működik a mém őrület. Minden esetre ez egy érdekes dolog. Azon kívül pedig az amerikai legnagyobb részvényindexben fontos változás jön, mert hogy június 24-től a negyedéves kiegyensúlyozás keretén belül a KKR, a CrowdStrike és a GoDaddy is csatlakoznak az S&P 500-hoz. Az a célja a módosításoknak, hogy reprezentatívabbá tegyék az egyes indexek a piaci kapitalizációs tartományait, úgyhogy érdekes. Kiesik három cég, bejön három másik cég. Minden esetre azt mondja, hogy érdekes nap volt, az Nvidia vitte a prímet volumen tekintetében, brutál mértékben hát most kereskedtek
már tud,
vele.
Hát most már tud, ugye ott darabra mérjük Amerikában igen. a forgalmat, és ugye egy 10-1-es split után van, a hétfői kereskedésben volt először föl tizedelve a részvény. Ugye a korábbi forgalom sem volt alacsony darabszámra, most azt meg lehet tízszerezni, és innentől persze, hogy ő lett a legmenőbb.
306 milliós forgalommal az Nvidia Corporation. Az a GameStop 12%-os minusszal utána a második helyen, tehát 130 milliós forgalom volt benne. Brutál. Az Apple az 2%-os minuszban a harmadik, az AMD 4,5%-os minuszban a negyedik, aztán jött a Ford, ott egy 2%-os plusz volt. Negatív oldalon még a Tesla 2%-kal, a NIO 2,3%-kal, viszont például a Southwest Airlines elég komoly forgalommal 7% pluszban fejezte be a kereskedést, és volt valami árupiaci hír is, ami izgi volt a réz árfolyamával kapcsolatban. Igen, hogy történelmi csúcs közelében van, ugye szűkös a kínálat, és így logikus lenne új rézbányák nyitása, csak az nem olyan egyszerű. És a Nevada Cooper, vagy a Cooper, a Nevada Copper példája is mutatja azt, hogy nem olyan egyszerű ez az egész, miközben folyamatosan esik a Nevada Copper árfolyama, és már majdnem elérte a mindenkori minimál értékét.
Nem mondod. De valami, én az Antofagasztát rájdalom éveleje óta, ott egy jó 20-25%-ot el lehetett hozni, az is egy ilyen részbánya társaság, ugye amikor a réz ben gondolkodtam, akkor egy olyan céget akartam találni, ami nem egy nagyon nagy bánya vállalat, mondjuk, mint az Anglo-American, amikinek van réz bányája is, mert ugye az ilyenkor az szokott lenni, hogy a réz jó teljesítmény ott eltűnik a többi között. Úgyhogy azért lehet.
Csak ez nem olyan egyszerű játék, mint a, hogy egy monitor mögül meg lehessen oldani, mert például Nevada Coppernél az volt, hogy elkezdték újraindítani különböző helyeken a termelést, hogy pont ezt a szűkülő kínálatot ellensúlyozva lendítsenek egyet, de közben olyan problémák voltak, hogy ilyen működési hibák, a föld alatt felgyülemlett víz, azt a költségeket megemelte, az annak kiszivattyúzását, mindent, tehát egyre drágább lett az egész, finanszírozni kellett volna, azt nem voltak hajlandók a finanszírozó vállalatok tovább gyűjteni, úgyhogy eléggé csúnyán áll a Nevada Copper.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Jön Schmidt Andi a hírekkel, információkkal, és utána pedig jövünk vissza mi, ahogy megszokhattátok, Budapest rovatunkkal indítunk itt a Millás reggeliben, és akkor utána pedig lesz egy nagyon klassz témánk, kell-e nekünk e-roller, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökével, Kárpáti Andrással fogunk beszélgetni ezekről a járgányokról, hogy ezek miért fontosak, ez az egyik témánk. Aztán pedig arról beszélgetünk majd pulzus egészségügyi rovatunkban, hogy nikotinnal nem lehet leszokni a dohányzásról. Hát pedig azt hittem, hogy ez úgy működik, igen. Hogy
bár egyébként lehet. Fontos, mert ugye vannak olyan, ilyen, nem tudom minek
azok minősülő
tapaszok, tabletták, ami
rágó tabletták, igen, minden, amik erre mennek.
Mondják, hogy állítólag működik, de ha nem működik, vagy nem jó, meg fogjuk ezt nézni, megvizsgáljuk.
Lehet, hogy azt mondják valójában, hogy a nikotinnal nem lehet leszokni a nikotinról. A dohányzást azt áthelyezed rágózásra, lehet,
igen,
nem
persze,
tudom.
Az lehet, igen.
Elmondja majd a szakértő.
Jó.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 8 perc van, ez a Millás reggeli június 11-én kedden a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit.
Na hát esők azért lesznek, még a mai napon is, bár nem ugyanaz a helyzet, csak Magyarország déli részén, mint amilyen volt tegnap, ott azért még előfordulnak nagyon a délvidékeken olyan heves esők, itt inkább ilyen enyhe szitálás, meg egy, talán egy-két zápor fordulhat elő. Minden esetre ilyen marad az idő, kicsit ilyen borongós, úgyhogy majd innen indulunk. Azt mondja, hogy a kedves hallgató üzeneteket írtak, hogy a M3-asról is érkezett egy hír, azt hiszem talán a WhatsAppon van, vagy lehet, hogy a SMS-ek között, igen. További jó reggelt, kartársak, már úton Debrecen felé, de az M3 befelé elesett műszaki hibás jármű és sávelhúzás miatt a sor vége a Veres egyházi lehajtóig áll, írja D. Kartárs. Ej. Aki iszik és tud dolgokat, az Keith Richard, de az Richards, de nem. Igen. Tehát, hogy a zseniális Tyrion Lannister, talán Tyrion volt a neve a sorozatban, ő az, aki iszik és tud dolgokat. Na, jó, akkor van még?
Azt keresem, igen, hogy esetleg útinformáció ilyesmi jött-e, de azt nem találok. Várjál csak, itt még az SMS-ek között lehet. De mondjuk az érdekes, jó reggelt, én február óta nem dohányzom, de egy kis tapasz jött bármikor. Persze, inkább nikotin nélkül. Az M3-ost SMS-re is megküldtétek, Charlie Filippo is írt róla. Köszönjük. És igen, mérnök írja, hogy ő a minap üres laptop táskával indult el, az is szép.
De olyan volt nekem is ilyen, olyan könnyedségérzés, hogy sok
igen, és olyan gyanús, hogy egyébként én ma úgy jöttem, én is úgy indultam, bele kellett néznem a táskámba, túl könnyű volt, meg volt minden, úgyhogy gondoltam, én erősödtem. Na jó, mehetünk budapesti hírekre.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát pár nap, konkrétan holnap után nyit a 95. ünnepi könyvhét itt Budapesten, a Vörösmarty téren és a Dunakorzó területén lesznek a standok, látogathatók, és köztük sok szerző is, ugye ilyenkor vannak ilyen dedikálások, meg beszélgetések. Gyakorlatilag a magyar irodalmi élet egyik legrangosabb eseményének tekinthető, 170 kiállító és 150 stand várja majd az érdeklődőket, mint minden évben. Úgy most is számos kiadó kifejezett az esemény idejére, időzíti számos kiadványának a megjelenését. A Fidelion van egy ilyen nagyon rövid kis válogatás, nyilván ennek megfelelően szubjektív, öt szerző, öt kötete hozzá, nem tudom miért vettem hozzá, hogy öt, sokkal többen vannak, szóval egy pár szerzőtől pár új kötet, és alattuk az, hogy mikor dedikálnak. Itt van például Csernoszabó András, az utolsó magyarok címmel jelentett meg egy kötetet, és például június 15-én fog 17:30-tól dedikálni a Helikon standjánál, de ahogy néztem, mindjárt keresem, hát Vámos Miklósnak is jelenik, Nádasdi Ádámnak, de Romsics Ignácnak is, a Hérodotosztól Harariig öleli fel nagy bölcselők, gondolkodók különböző dilemmáit. Nagyon izgalmas, és már a cím is előrevetíti, hogy tényleg egészen napjainkig, az ókortól napjainkig átfogja, vagy próbálja átfogni azt, hogy
és nem milyen... utolsó sorban ugye a Térei János kötetet is itt lehet átvenni, amíg van a készlet. Ugye 10 000 ingyenes Térei kötetet osztanak szét diákok között, ugye a Jelenkor kiadó és a Libri, és a fiatal olvasókkal szeretnék megismertetni Térei János műveit, és ezt itt a standnál, hát a standoknál át lehet venni diákigazolvány felmutatásával. Úgyhogy tényleg ez addig van, amíg tart a készlet, úgyhogy biztos, hogy érdemes csak azért is kimenni. Na, mi van még? Ja, ez az új ügyeleti ellátás.
Igen, Budapesten is bevezetésre kerül, illetve elég sok mindenről döntött, illetve még nem döntött a választásokat követő napon nyújtotta be a kormány azt a salátatörvénytervezetet, amelyben fontos az egészségügyet is érintő szabályozás is szerepel, ilyenek például az új ügyeleti rendszer kiterjesztése a fővárosban, kötelező szűrések 18 év felett, az egészségügyi intézményi vezetők összeférhetetlensége aloli felmentése bizonyos esetekben, zárójelben arcfelismerős beléptetés az egészségügyi dolgozóknak. Hát ugye ez miért volt annyira fontos, azt még nem tudjuk. Kórházigazgatók összeférhetetlensége aloli felmentése. Igen, ezt mondtuk, hogy létrehoznak egy alapítványt, amely dönt a méltányossági kéremek elbírásában. Na, ez egy fontos dolog, mert ez lesz az, ugye, ahonnan esetleg forrásokat lehet biztosítani olyan kezelésekre, amelyek nagyon nagy összegűek, nincs rajta TB támogatás, és rettenetesen sok pénzbe kerülnek, úgyhogy ez lesz ennek a feladata, ennek az alapítványnak. Batyás Stratmann László alapítványa neve, ugye a szegények orvosaként híresült el, vagy volt híres. Úgyhogy ilyenek jöttek ezzel a saláta törvénnyel, ami még majd a parlament jóváhagyására vár.
Na jó, akkor Budapest, van még valami?
Nálam villamos, nincs. Hát vannak ilyenek, meg sövény kilóg az utcára, le kell
vágni. Sövény, le kell metszeni. Júliusban majd Óbudán sövénymetszés lesz.
Igen, és rögtön egy nappal a választások után pedig új villamosokat kap Budapest. Nyilván nincs összefüggés a választások között, ilyen gyorsan nem lehet lerendelni, és kaf villamosokat.
Most érkezik meg ez.
Most érkezik meg. Így is van.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Van ez a rolleres témánk, amivel nem sokára jövünk, írta is egy kedves hallgatónk, hogy roller tulajként mit gondol. E-rollerekről fogunk beszélgetni a Jövő Mobilitás a Szövetség elnökével, Kárpáti Andrással mindjárt. Azt mondja, Sanyi ott írja, nézd, csak a második, azaz.
Igen, tényleg, róla tulajként mindenképp úgy látom, hogy van létjogosultsága, de nekem van amúgy jogsim. Szóval van némi kressz tudásom, várom, hogy végre kiirdessék a
kötelező konstrukciót, igen, a rollerre, igen.
Igen, de a kressz módosítást össze minimum egy kressz tanfolyamot látnék szükségesnek az e-rollerhez, persze jogsi ezt kiválthatná. De hozzáteszem, vidéken használom, persze nem jönnék be vele, mert az autósok egy része sem ismeri.
Hát de ugye ez kereszt. Ugye akkor biciklistákra is igaz, hiszen ugyanúgy a forgalomban tudnak haladni. Úgyhogy vagy így járunk a biciklistákkal is, vagy a rolleresekkel sem. Mindegy, hát ezt is megkérdezzük majd Kárpáti Andrástól. Most jön a kolorádói születésű, de New Yorkban, többek között New Yorkban karriert csinált Brent Coles új lemezéről egy dal, és utána pedig jövünk az e-roller témával.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Várjál, pont most írt a bankdíler egy útinfót, Szondi utca körút sarkon sárgán villog a lámpa, közünk szépen, ez nagyon friss, mert éppen most bukkant föl. Na, szóval erről lerezünk, hát én megmondom, hogy egy kicsit már unom ezt a polémiát, hogy majd jön a kressz módosítás, ez körülbelül 2-3 éve jön a kressz módosítás, tehát most jó lenne tényleg megmódosítani, hogy legalább ismerje a kressz az e-rollereket, nem tudom, mi tart ilyen sokáig, de most már általában nagyon a csőben van, ugye itt a kötelező biztosítás is érik, de az, hogy hát kell nekünk ez, jó-e, tényleg jól működik, hogy lehet balesetmentesen vezetni, mert nagyon sokan perecelnek, törik össze magukat, úgyhogy abból az tűnik ki, hogy azért egy kicsit ilyen valami nagyobb odafigyeléssel kell használni ezt, mint más járművet. Kárpáti Andrással fogunk erről beszélgetni, a Jövő Mobilitás a Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és köszönöm a kérdéseket ezzel kapcsolatban.
Igen, hát kezdjük a kresszel, ez olyan régóta nyúlik, húzódik, hogy nem is tudom, mikor teszünk rá pontot. Hol tartunk most? Mikor módosulhat a kressz, mikor kerülhet be az e-roller?
Valóban nagyon régóta szóváról, hogy ez módosításra kerül. Én több mint 3 éve csatlakoztam a szövetséghez, és tavaly májusban vettem át Pukler Gábortól az elnöki pozíciót, és az egyik kiemelt feladata volt ennek az új szövetségi felállásnak, hogy a Közlekedési Tudományi Intézettel közösen előkészítsük a kressz módosítását, tehát javaslatot. Ez elkészült idén év elején. Azóta nagyon fogalmazunk, hogy azóta finomítások voltak az akkor elkészült javaslaton. Én azt gondolom, hogy ez bármikor megtörténhet. Annó arról beszéltek, hogy ez az első 4 évben megtörténik. Én azt gondolom, hogy itt a múlt vasárnapi választások miatt ez egy picit elvitte a fókuszt, de ezzel együtt én nagyon hiszem azt, hogy ebben az évben az napvilágot fog látni.
Azt lehet tudni, hogy a javaslatok közül melyek azok a, nem tudom, kulcs mondatok, részek, amelyek fontosak? Ugye itt korábban volt szó róla, hogy leegyszerűsítik és a kerékpár használata teszik azonossá. Bizonyos sebességhatárig, bizonyos sebességhatártól a segédmotoros kerékpárként funkcionál. Most mi az álláspont nagyjából?
Abszolút ez az irány, és nagyon örülök, hogy ilyen jól tájékozottak vagytok. Nagyon fontos az, hogy ugye lesz egy teljes kressz átírás, hiszen nagyon sok minden változott az elmúlt 40-50 évben közlekedési fronton, és ahhoz, hogy ezt ne kelljen megvárni, mert ez egy elképesztően széles körös átfogó munka, ezért lesz egy általunk munkanéven csak kis módosításnak jelzett verzió, ami kifejezetten az elektromos rollerekre irányul, és nem az a célja, hogy a rollert definiálja, hanem hogy a különböző tulajdonsága rendelkező rollereket besorolja a jelenlegi jármű kategóriák közé. Nem csak a végsebesség, hanem többek között a súly is közte lesz ezeknek az elemeknek, ami alapján ezt be lehet majd sorolni. Ezek alapján, hogyha átmegy az a szabályozási javaslat, aminek a tervezetében mi részt vettünk, akkor ebben lesznek kis teljesítményű és lesznek nagy teljesítményű rollerek, amivel egyébként én maximálisan egyet tudok érteni, hiszen a fontos az, hogy az azonos közlekedési sebességre, azonos közlekedési jelzőket, ugyanazokra az eszközökre, azokat egy helyre, egy csatornába soroljuk be. A kis teljesítményűeket, azokat kerékpárként, a nagyobbokat pedig segédmotoros kerékpárként kellene majd identifikálni.
Hát igen, és sőt, hát van köztük olyan is, ami egészen konkrétan nem is olyan, mint a segédmotoros kerékpár, hanem olyan, mint egy, mint egy rendes motor, nagy teljesítményű motor. Tehát azért vannak ilyen komolyabb teljesítményű rollerek, lehet látni videókat is erről, száguldoznak 200-zal.
Én valamelyik reggel, amikor jöttem ide a stúdióba, láttam egy, mint a golyó itt a viszonylag üres Váci úton, úgy ment, hogy azt hittem rosszul látok.
Szívemből szóltok, vannak olyan eszközök, amik 60 kilós önsúlyjal rendelkeznek, és 100 fölötti végsebességgel. Ezek nálam, és ez csak az én személyes vélemény, ezeket kérdés nélkül motorkerékpár kategóriába sorolnám.
Igen, pont ezen gondolkodtam, ugye, és talán ez az érdekes, hogy rollernek hívjuk, és akkor ez így beletrakva egy nagy kalapba, amikor teljesen másról van szó, más eszközökről, és biztos, hogy jó irány az, hogy teljesen máshogy kategorizáljuk őket.
Így van, hát mi egymás között így fogalmazunk, hogy szakmán belül ezeket a nagy teljesítményű, nagy testű rollereket, ezeket csak rollernek látszó tárgynak szoktuk hívni, mert hogy egyébként a menet tulajdonságai, ezek abszolút nem rollernek megfelelőek. Nagyon fontos, a mikromobilitási eszközöket sokfajta képen szokták egyébként apostrofálni vagy definiálni. Én abban hiszek, hogy a rollernek a valós városi közlekedésben kifejezetten a kisméretű kompakt eszközöknél van nagyon-nagyon pozitív szerepe, és nem csak azért, mert hogy kicsik, hanem azért, mert hogy a kicsiségük miatt ezeket összecsukva nagyon jól lehet kombinálni más eszközökkel. Befér egy csomagtartóba, akár taxinak, akár közösségi autónak, föl lehet vele szállni villamosra, metróra, buszra. Én egy évben több mint 4000 kilométert rollerezem, és én ezt folyamatosan így használom. Nekem december óta nincsen autóm gyakorlatilag, tökéletesen megoldom közösségi autókkal, vagy bérelt autókkal, amikor éppen szükség van rá.
Egy jó kérdés jött, hogy ki fogja eldönteni, hogy a roller kis vagy nagy teljesítményű. Ugye az autók esetében viszonylag könnyű, mert van egy forgalmi engedély, amiben az autó műszaki paraméterei fel vannak sorolva. A rollernél gondolom ott sem fog működni az, hogy ilyen típus ismerettel kell rendelkezni a hatóság emberének, tehát az hogy fog kiderülni ebben az esetben?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy itt van az a bizonyos kutya elásva. Megint csak azt tudom mondani, hogy mi azt javasoltuk, hogy itt egy gyártó, illetve forgalmazói felelősséget érdemes behozni, hiszen ki más tudná megmondani, hogy az adott roller mire képes, mint az, aki gyártotta vagy forgalomba hozta Magyarországon. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a rollereket, azokat be kell tudni azonosítani, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak. Igen. Hogy lesz-e alvásszáma, ezt nem tudom megmondani, de hogy gyártási számmal rendelkezni kell azoknak a rollerek, amelyik megbízható forrásból származnak, ez nem kérdés. Sajnos viszonylag sok olyan eszköz van egyébként az utcán, amik valamelyik távol-keleti bábáruházból érkezett be, és a probléma nem is csak az a baj, hogy onnan jöttek, és nem feltétlenül azonosítható be a származási helyük, hanem inkább a minőségükkel kapcsolatban lehetnek fenntartások. Elég 20-25 kell menni, hogyha mondjuk eltűnik egy kormányrúd. Abból lehet nagyon nagy probléma.
Hát
ezért
persze.
Mi azt tudjuk javasolni mindenkinek, hogy csak és kizárólag megbízható, lenyomozható forrásból vásároljon eszközt.
Igen, na, hát nyilván ugye a segédmotoros kerékpároknál is, ugye, vagy a kis motoroknál, robogóknál mondjuk így, ott is lehetett egy kicsit így kamuzni, hogy most akkor ez hány köbcenti, ugye 50 alatt van, vagy ja, fölötte.
Felfúrtuk a szinyóhengert, és akkor
de pár köbcentivel, nyilván ezt nem tudja megállapítani, ugye. Nyilván, hogy amikor biztosítást kellett kötni rá, akkor ott kell valami adásvételi papír, amin persze, benne van a specifikáció, és hogyha az nagyon szemretűnő és nem felel meg, akkor ott abból lehet intézkedés. Tehát gondolom, hogy azért nem lehet egy csapásra megoldani egy ilyennel ezt az ügyet, és lesznek még ilyen visszásságok, de alapvetően ez jó iránynak tűnik.
Én is nagyon-nagyon bízom benne, és ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, hogyha egy hitelesített, jó minőségű horgászmérleget kapnak majd a hatóság emberei, minden további nélkül le lehet mérni ott egy eszközt, hogy az 20-25-30-35 kilónál kevesebb vagy több. Nem tudom még, hogy mi lesz ez a határérték, de azt gondolom, hogy valahol ebben a sávban kell majd mozogni. Plusz egy rollernál a végsebességet nagyon egyszerűen le lehet egyébként mérni, hiszen megemelve a hajtott kereket és nyomva a gázkart lehet látni, hogy meddig fut ki egy roller. Tehát, hogy ezt a két elemét ezt viszonylag könnyen elvezetni tudják majd egy
közúti ellenőrzést. Na de mi van velem? Hát én nekem azért 90 kiló vagyok,
és akkor
nem érdekes,
rászállok
egy rollerre, már csak 30-an fog menni.
Mert az autót sem úgy méred, ugye, hogy mi van, ha te lerakod cementes zsákkal, nem tudsz vele 180-an menni.
Nem veled akarok vitatkozni, ezt be akartam a szakinak dobni ezt a hallgatói kérdést.
Én is 100 kiló környéken vagyok, ugye abszolút értem a kérdést. Én azt gondolom, hogy ezeket az eszközöket hardveresen és szoftveresen is végsebességüket be lehet szabályozni. Azért fontos, hogy ezt a kettőt megkülönböztessük egymástól, mert hardveresen csak márka szerviz tud belenyúlni, szoftveresen akár a felhasználó is, hogyha egy picit magasabb ismereteket rendelkezik, meg tudja oldani. Ha ez ott be van limitálva, akkor ugyanezt fogja tudni akár egy 90-100 kilós emberrel is, hogyha ez mondjuk egy 700 wattos roller, én is ilyen járok egyébként, nem fogja visszavetni a sebességét. Cél az, hogy pusztán azért, mert levesszük róla azt a 90-100 kilós terhet, ne szaladjon ki 40-50-60-ig.
Uh-huh. Még ilyen praktikus jó tanácsként, ugye el is mondtad, hogy te nagyon sokat jársz rollerrel. A másik oldala az, hogy akivel beszélek, és ilyen alkalmi roller használó, minimum egyszer eltaknyolt, és elég csúnyán
Apró kerék, kátyú,
furcsa kis jószág, viszont nagy teljesítményre.
Hát
nagy
meg állsz rajta, tehát pont egy ilyen nagyon
meg állsz rajta, tehát teljesen
védtelen. A súlypontnak a
igen, hogy kell ezt jól csinálni, hogy mi is tudjunk, vagy bárki tudjon évente 4000 kilométert menni vele, úgyhogy túl is éli.
Ez egy tök jó kérdés, és két nagyon egyszerű dolgot tudok hozzámondani. Az egyik, hogy ebből a szempontból a roller biztonságosabb, mint egy kerékpár. Mivel nincsen a lábad között egy váz, így le tudsz ugrani róla. A roller általában vagy bukik, vagy csúszik. Viszont ha nem bukik, tehát nem az van, hogy az első kerék megakad valamiben, és az ember egy tigris bukfencel átugrik a kormány fölött, hanem csúszik a roller, és általában ez szokott történni, akkor egyszerűen csak lelépsz róla, és olyan 20 km/h egy normál ember ki tudja futni egyébként a sebességet. Aki sportol, az akár 25 km/h is. Én háromszor eldobtam már a rolleremet, de egyszer sem estem el vele.
Aha.
A másik, hogy azok, akik állandó sokat rollereznek, azoknak megszokott útvonalaik vannak. Általában a 70-80%-át a megtett utaknak, azokat a megszokott utakon teszik, tehát nem jön olyan ismeretlen tárgy szembe, ami problémát jelentett. Ha olyan úton megy az ember, ahol ismeretlen, ott egyrészt sokkal visszafogottabb tempóban és sokkal nagyobb körültekintéssel kell menni.
És a bukósisak?
Ugye jelenleg a szabályozásban ez nincsen, én csak azt tudom javasolni, hogy mindenki saját belátásának megfelelően és saját biztonságának megfelelően hordjon, én természetesen hordok. Ráadásul olyan bukósisakot hordok, ami egy Bluetooth távirányítóval irányjelzésre is alkalmas.
Na, az nagyon jó. Még egy kérdés, akkor én bringázom nagyon sokat, és ugye ez azért elég érdekes helyzetet szült a bringa utakon. Nyilván van ott a bringa úton olyan is, aki erőből, izomból próbál biciklizni, és olyan is, aki épp egy bérelt biciklivel szépen lassan halad, és itt is vannak konfliktusok, de egyre több ugye rolleres is van, és kicsit, hogy is mondjam, túlzsúfoltá váltak bizonyos szakaszok, veszélyesnek is minősíthető. Ezzel lehet valamit kezdeni, vagy mik a tanácsok erre?
Egyrészt én azt gondolom, hogy érdemes lenne a bicikliút további fejlesztése. Nagyon szépen fejlődött az utóbbi időszakban, és semmiképpen nem arra a kerékpárútra gondolok, ami mondjuk a nagykörúton van, hanem azok, amik épített valós kerékpárutak, ahol nem engedjük össze például az autókkal a mikromobilitási eszközt használókat. Ha ezt tovább fejlesztjük, és egyre több felé lehet majd mikromobilitási úton eljutni a városban, akkor szerintem ez szépen el fog oszlani, mert egyetlen egy dolog biztos. A mikromobilitási eszközöknek a száma, legyen szó kerékpár vagy elektromosról, ez folyamatosan nőni fog.
Uh-huh. Oké. Okay. Meg hát gondolom azt, hogy egy kicsit figyeljünk egymásra, nem versenypálya az A-ból B-be eljutás egy városon belül. Nekem általában ez szokott lenni a megfigyelésem.
Oké. Okay.
Minden eszközre igaz, teljesen mindegy, hogy kettő vagy négy kerekű.
Így van.
Igen. Okay,
nagyon
András.
köszönjük, sok mindent szépen. Megtárgyaltunk.
Köszönöm
szépen, szép napot.
Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
Kárpáti Andrással, a Jövő Mobilitás a Szövetség elnökével beszélgettünk az e-rollerekről.
Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Hát nézzük meg ezt a dohányzás leszokást, illetve azt, hogy a nikotinnal ez működik-e, mert hogy komoly népegészségügyi kihívás a dohányzás világszerte, és ugye vannak negatív hatásai mind a dohányzásnak, mind a különböző formáinak, mind a nikotinnak is, de ugye ezek az újfajta dohánytermékek, például hevített dohánytermékek, nikotinos tasakok, e-cigaretták, hát ugye ezeknek a káros egészséghatásával talán kevesebben vannak tisztában, ezért is tárcsáztuk dr. Cselkó Zsuzsa főorvost, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szervezés-módszertani osztálynak a vezető főorvosát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na nézzük, kezdjük talán azzal, hogy van-e valami változás a dohányzásban, mert azért ez már egy régi hadjárat, hogyha nevezhetem így, hogy csökkentsük a dohányzók számát. Mit lehet elmondani az elmúlt évekről, vagy évtizedekről? Van-e valami siker?
Némi siker látszik. Különösen a férfiak körében mérsékelten csökkent a dohányzóknak az aránya, de továbbra is a felnőtt lakosságnak mintegy harmada dohányzik, és ami aggasztó tendencia az utóbbi pár évben, mondjuk öt évben, hogy ahelyett, hogy a dohányzók bár nagy számban próbálkoznak a leszokással, inkább hajlamosabbak áttérni az új típusú nikotintartalmú és dohánytermékek használatára a végleges leszokás helyett.
Igen, én már régóta pusztán tök laikusként, meg ilyen paraszti logikából azért nem örültem azoknak a megjelenésének, félek, hogy, és most egyébként láttam ezt visszaigazolni a kutatások alapján, hogy egy ilyen álbiztonságot nyújt, ami esetleg meggyőzheti a dohányos, hogy akkor ő tett valamit, és nem lép tovább a teljes leszokás felé, ez így van?
Így van, nagyon sok tévhitet alakítottak ki ezekkel a termékekkel kapcsolatban. Fontos azt megjegyezni, hogy ezek amikre alapozzák ezeket a reklámszlogeneket a termékekkel kapcsolatban, tudományosan nem igazoltak, ráadásul ezeknek a kutatásoknak a többsége dohányipar által szponzorált, ugyanúgy, ahogy ezek a reklámok is. Az a nagyon sok tévhit a különböző termékekkel kapcsolatban egyenként is fennáll. Most, ha nézzük az e-cigarettát, ugye erről sokszor azt halljuk, hogy csak vízpárát bocsát ki, holott tudni kell az, hogy azért a legtöbb esetben ezek nikotint is tartalmaznak. A nikotinnak önmagában megvan az igen fontos egészségkárosító hatása, ha csak arra gondolunk, hogy az érrendszerre milyen hatást gyakorol, tehát többek között a érelmeszedéshez, trombózis kialakulásához, szívinfarktushoz, agyvérzéshez, vetéléshez, magzati fejlődési rendellenességhez vezethet, tehát ezeket nem szabad elfelejteni. Ráadásul a további olyan vegyületek, amik jelen vannak az e-cigarettában, azok ugyanúgy lehetnek nyálkahártya károsító, tüdőszövet károsító, rákkeltő vegyületek, amelyek a további szervrendszereket károsítják.
Uh-huh. Ugye ezek a hevített termékek, vagy nem tudom, hogy kell őket nevezni, uh-huh. is ugye az a kampányolnak ilyen társadalmi célú üzenetek mögé bújva, hogy hát az lényegesen jobb, nem olyan jó, mint a leszokás, de sokkal jobb, mint a rendes dohányzás, mert hát nincs benne annyi méreganyag. Ezzel hogy állunk?
Igen, ez megint csak egy csúsztatás. Ugye sokszor azt halljuk, hogy itt nem történik égés, nem képződik füst, tehát kevésbé káros. Na most ez így egyáltalán nem igaz, hiszen azt tudjuk, hogy az égés az egy oxigén jelenlétében hőtermeléssel és anyaglebomlással járó folyamat. Ez itt a hevített dohánytermékek esetében ugyanúgy jelen van, tehát ugyanúgy történik hőtermelés, oxigén is jelen van, lebomlanak az anyagok, és azok az anyagok, amik képződnek, azok általában megfelelnek a hagyományos cigaretta által, vagy abban annak a füstjében megtalálható anyagoknak, tehát ugyanúgy illékonyszerves vegyületek, policiklusos aromás szénhidrogének, szervetlen vegyületek vannak jelen, amik ugyanúgy tudják károsítani a szervrendszert. Tehát ezek igenis dohányfüstnek felel meg a hevített dohánytermék által előállított aeroszol is. Az igazolt, hogy bizonyos vegyületek kisebb mennyiségben képződnek, mint a hagyományos cigarettában, de vannak vegyületek, amelyek meg nagyobb mennyiségben
képződnek. Tehát nem azonos a két füst, de az egy csúsztatás, hogy kevésbé káros, hanem inkább máshogy káros.
Hát, illetve az fontos ezeknél látni, hogy ezeknek a vegyületeknek nincs egy küszöbb dózisuk. Aha. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy bizonyos szint alatt nem károsítanak, és egy szint fölött meg károsítanak, hanem egy dohányzásnál azt kell nézni, hogy milyen mértékű az a dohányzás, milyen hosszan dohányzik valaki, és akkor számos más genetikai, meg környezeti tényező is még belejátszik abba, hogy valakinél milyen és egészségkárosodás fog kialakulni, és mikor. Tehát nem szabad abban a tévhitben élni, hogy azért, mert esetleg bizonyos vegyületekből kevesebb van ezekben, ezért ezek kevésbé károsítók.
Még egy termékkörről mindenképp ejtsünk szót. Itt a beszélgetés előtt mi az Endrével arról, azokról a termékekről beszélgetünk, ami a leszokást segíti, de nikotintartalmúak, ezek ilyen tapaszok, rágótabletták, stb., hogy ezzel el lehet jutni egyáltalán a végső leszokásig, vagy kicserélünk két nikotintartalmú terméket egyiket a másikra, és gyakorlatilag ugyanott vagyunk, ahol a parcokat.
Igen, ezek nagyon hasznosak, ezek kifejezetten arra lettek kifejlesztve, hogy a leszokást segítsék, tehát ezek között vannak nikotintartalmú termékek, ahogy említette, tapaszok, rágó, gumispré, ami pont azzal a céllal készül, hogy egy bizonyos ideig használja azt az a dohányzó, aki már letette a cigarettát, de érzi a nikotin megvonásának a tüneteit, tehát a sóvárgást, a feszültséget, az ingerlékenységet, és rá szeretne gyújtani, ezeket az időszakokat igyekszik, ezzel lehet áthidalni a nikotintartalmú termékekkel, hogy ne gyújtson rá, hanem fokozatosan eljusson a füstmentességig. Vannak egyébként nem nikotintartalmú termékek is, gyógyszerek, amik vénykötelesek, tehát ezeknek a felírásában a házi orvos vagy bármely szakorvos tud segíteni. Hatásosak, de kell mellé az elhatásos a cél kijelölése a leszokáshoz. Tehát ezek önmagukban a megvonási tünetek kezelésére szolgálnak, mellé kell rakni a dohányzónak azokat a viselkedésváltozási módszereket is, amivel aztán véglegesen le tud szokni.
Hát köszönjük szépen az infokat. Nagyon fontos szerintem, hogy azt eloszlassuk, hogy ezekkel a termékekkel nem lehet, hogy is mondjam, csökkenteni a kockázatot. Csak azért, mert ott egy ilyen tűzgyújtással mondjuk nem kátrányt szívunk be, ugye ez szokott lenni a fő.
A másik
mondat.
Meg, hogy akinek nagyon nem megy egyedül, az szakember segítségét is igénybe veheti, van erre egy itthon működő hálózat. Na, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, azt hiszem nem lehet eleget, úgyhogy próbáljuk mi is rendre megtenni. Köszönjük szépen, egy szép napot kívánunk.
Én is köszönöm az érdeklődést. Viszont hallásra.
Dr. Cselko Zsuzsa főorvosa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szervezésmódszertani osztályvezető főorvosával beszélgettünk.
Bulzus.
A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Nagy új kedvencem a Scoundrels, ez a londoni hát ilyen blues rock zenekar, 2020-as lemezükről jöjjön a Loose, utána pedig beszélgetünk arról, hogy miért fontos az ESG, és hogy az ESG Summit az mi és miért érdekes.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Na, biztos hallottátok már többször a promócióban, hogy jövő héten, 20-án ESG Summit 2024, amelynek többek között a Millás reggeli a szakmai partnere, többek között, mert egy másik szakmai partnere, a Mégis Kollektíva, és Rimóci Oszkár van itt velünk a stúdióban, aki innen érkezett. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia, várjál, igen. Nem, most már maradjott.
Rossz mikrofont adtam.
Vagy rossz gombot nyomta? Na, szóval itt van reggel velünk, Oszkár, szia, szia.
Szóval jó reggelt, sziasztok, igen. Most már a jó gomb mögül.
Fenntartható műsorvezetésért egy jó mikrofont adunk. Szóval kezdjük ezzel, mi ez a Mégis Kollektíva?
És honnan a név? Hogy egy darabig nem is voltatok kollektíva, aztán mégis.
Talán pont fordítva, először volt Mégis, aztán lett belőle kollektíva, és hát mi azt csináljuk, hogy döntéshozóknak segítünk küldetésvezérelt termékeket és szolgáltatásokat tervezni. Gyakorlatilag ötvözzük a fenntarthatóság, önismeret és a szép magyar szóval élve a service designnak a módszertanait.
Oké, ez most egy csomó mindenki számára úgy hangzik, hogy ilyen nagy, ilyen humbug. Magyarán azt szokták mondani, hogy bekapcsolt a bullshit generátor, és akkor, de nem ismerik ezeket
hát
a kifejezéseket.
Mit jelent? Rakni, hogy mi van a végén ennek, tehát hogy mi a termék, vagy a szolgáltatás, vagy a megoldás.
Pont éppen fut egy nyílt programunk, ahol a résztvevőkkel azt csináljuk, hogy gyakorlatilag az ő értékrendszerüket és azt, akik ők valójában beletervezzük abba, amit ők vállalkozásként, szolgáltatásként csinálni fognak. Ergo, ami kijön, az egy szolgáltatás koncepció, egy termék koncepció, ami már ötvözi a fenntarthatóságnak is a motívumait.
Ha sokan úgy gondolnak az ESG-re, vagy ESG-re magyarosan, hogy ez egy újabb ilyen bürokratikus teher, egy ilyen probléma, amit meg kell oldani, ki kell pipálni, kell a pecsét a falra, megvagyunk, ISO-certifikát, minden, és akkor mehetünk tovább.
Van egy erős gondolati magva, ami jó,
persze,
de...
Egyetértünk persze, de...
De tele van mindenféle, igen. Ugye hát ez a greenwashing, meg mindenféle dolog csatlakozik hozzá így gondolatilag, hogy nagyon sok, nagyon híg ez a dolog.
Uh-huh. Ezzel nehéz is vitatkozni, meg nem is feltétlenül szeretnék, hanem inkább azt szoktam mondani, hogyha jönnek ilyen törvénykezések, mint például az ESG, akkor érdemes szerintem mögé nézni, hogy mit is akar jelenteni. Mert hogyha belegondolunk, akkor ugye az E a környezet, az S az maga a társadalom, a G meg a vezetés,
vagy a irányítás,
köszönöm, vállalatirányítás, nehezek a magyar szavak, de hogyha mindegyiket alapvetően jól szeretném csinálni, szerintem annak eleve van üzleti értéke is, másodszorban meg hát gondolok arra, hogy mi lesz a gyermekeimmel most, hogy már vannak 2,9-en, számomra nagyon-nagyon fontos történet.
A legnagyobb probléma az, ami a cím szava is lett, vagy ilyen mottója ennek az egész rendezvénynek, hogy ne csak mondd, csináld is, ugye, hogy legtöbben csak mondják, hogy ez egy ilyen kötelező jellegű valami, egy teherként megélt valami, és nem tudnak a növekedésre koncentrálni a vállalatok, a profitra, a profitteremtésre. Csináljuk a pénzt, hogy legyen belőle új flotta, és új autó, és nagyobb ház. Tehát a növekedéssel próbál egy picit harcolni ez a dolog, szerintem.
Ez részben valid, részben meg talán nem annyira. Szerintem a mostani problémánk az társadalmi és gazdasági szinten, hogy a profit teremtés az össze van kapcsolva a gazdasági növekedéssel. Annak meg szerintem az a rákfenéje, hogy a növekedés meg össze van kapcsolva mondjuk a nyersanyag kitermeléssel, vagy mondjuk azzal, hogy nem veszem figyelembe, hogy a szomszédom éppen hogy van, vagy a munkavállalom éppen hogy vannak, vagy az értékláncomnak a 42. lépésében éppen mi történik a gyerekekkel, akiknek talán nem kellene dolgoznia. És hogy ha már a nem növekedést itt szerintem a sorok között említettétek, akkor annak mondjuk pont az az egyik jellemzője vagy irányadója, hogy válasszuk szét a profittermelést és a nyersanyag kitermelést, mert hogy nekik nem kell kéz a kézben járni. És hogy erre vannak tök jó példák, szerintem a nagyvilágban, lásd Vinted. Arat tarol, de mégsem az a célja, hogy orbaszájban minden szenet magunk körül mondjuk kitermeljen, vagy bármilyen egyéb fosszilis nyersanyagot.
Ez nagyon nehéz, ugye, mert alapvetően a jelen gazdasági berendezkedésnek pont ez a növekedés a hajtómotorja. Erre van alapozva.
Igen, de hát ugye az emberiség is növekszik, tehát számosságában, és a másik meg ott van a fejlődés, a tudományos gondolkodás, az abban elért eredmények, amik önmaguktól is beszivárognak, és egész egyszerűen már a teljesítmény fokozástól, vagy a termelékenységen át is növekedést indukál a cégekbe, és akinél meg nem, aki azt mondja, hogy ő nem akar növekedni, azt meg egész egyszerűen el fogják sodorni a többiek. Tehát hogy lehet ezt jól bevezetni, vagy hogy lehet jól működtetni egy ilyen gondolat rendszert úgy, hogy ne essen áldozatul ennek az egésznek az, aki ezt be akarja vezetni, vagy aki ezt csinálni akarja?
Hát szerintem a legelső lépés az, hogy ismerjük meg, hogy egyáltalán miben vagyunk. Tehát hogyha mondjuk alapul veszük a GDP-t, mint a profitnak egy tovább gondolása, és mondjuk azt várjuk el a gazdaságtól, hogy évente 3%-ot növekedjen, ergo 3%-kal több nyersanyagot legalább évente kitermeljünk, akkor, hogyha a kamatos kamatnál ott voltunk a matek órán, gyorsan ki lehet számolni, hogy az pár éven belül 200%, 300%, és itt tovább, tehát iszonyat mértékeknél tartunk. És hogyha ezt megismerjük, meg ezt felfogjuk, meg mondjuk a környezetünkben lévő rendszereket is megértjük, szerintem akkor kristálytisztává válik, hogy nem szabad ezen a pályán mozognunk hosszú távon. És hogyan lehet elkezdeni? Szerintem ezen kívül meg érdemes a jó példákkal foglalkozni, mert ez is olyan, mint egy bármilyen változás. Tehát most még kevesebb van, de majd egyszer csak nekem az a hitrendszerem, hogy el fogunk érni egy olyan fordulópontot, amikor már elegen vagyunk ahhoz, hogy így gondolkodjunk.
Tehát a jó példákat azért a best practice cégek, akik így működnek, akik ezt kitalálták, ezt tűzték az ászlajukra, betartják, ezzel a filozófiával mennek, így értetted a jó
igen,
példákat.
Igen, igen.
Talán ezért is fontos maga az ESG Summit, amiben nagyon sok mindent tettél a tartalmi részében. Mi a legfontosabb része neked? Vagy hogy látod, hogy miért érdemes ott lenni?
Nekem pont az egyik legfontosabb része az, hogy mögé akarunk nézni ennek a szabályozási rendszernek, hiszen van egy blokkunk, ahol beszélünk az ESG-ről, de az összes többi blokk az gyakorlatilag a fenntarthatóságról szól, hol balról, jobbról, fentről.
Tehát fentről, gazdasági oldalról, finanszírozási oldalról,
energia oldalról, hulladékgazdaság oldalról, és pont a gazdasági modellek oldaláról is rá fogunk tekinteni erre a sztorira. Illetve ami nekem nagyon, nagyon tetszik benne, hogy sikerült szerintem tök divers blokkokat, panelbeszélgetéseket összerakni, és ettől én egy nagyon színes, ropokós beszélgetés sorozatot várok.
Igen, tehát hogy a különböző beszélgető társak, ugye ez nem úgy van, hogy mondjuk megegyeznek különböző cégek képviselői, és megegyeznek benne, hogy fú, de nehéz ennek megfelelni, ennek a szabályozásnak, úristen, ezek a kihívások, stb., hanem a panelben egymás mellett ülnek különböző oldalak, akiknek elvileg más a driver, más az, amit szeretnének elérni. Az egyik oldalon mondjuk egy környezetvédő szervezet, a másik oldalon egy olyan, aki teljesen megváltoztatta az ő üzleti modelljét, és a harmadik oldalon meg egy klasszikus cég, aki eddig ezt egy ilyen szabályozásként élte meg.
Pont így.
Oké. Akkor, Oszkár, veled is lehet találkozni természetesen ott, június 20, ESG Summit, nézzétek meg az oldalon a programot, baromi érdekes, és hát, hogy is mondjam, vita generáló beszélgetésekre számítunk többek között Oszi részvételével. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszi szépen én is.
Rimóczi Oszkárral, a Mégis kollektíva alapítójával és aktív csapattagjával, fenntartó vállalkozás fejlesztő lehetőségteremtővel beszélgettünk.
Rohanunk tovább, mert már fut az időnk.
Bizony.
Ezt nem tudjuk megoldani fenntarthatóan. És a következő témánk, fogyjál le. Hát ez mennyire rímel már? Hát, tessék.
Ja.
Nem az Oszkárra, nem is rám, nem is rád, Balázs, hanem úgy önmagába. Tehát, hogy ha körülnézel mondjuk egy ilyen wellness szállóba, akkor nekem mindig ez a dagonyázás jut eszembe, tényleg. Tehát az jut eszembe, hogy David Attenborough hangján megszólal valaki, hogy a hím várja a nőstényeket. Ott bent bugyogtatja. Tehát tessék lefogyni. A soványság továbbra is elengedhetetlen a mihez? A modellkarrierhez. Jól olvasom?
Igen.
Hát igen. Az azért, na hát akkor mi lesz azzal a krém meg szappangyártóval, aki az ellenkezőjét
mondja? Majd mindjárt
mondja.
Megbeszéljük.
Oké. Okay.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.